Jelenlegi támogatás csak az amúgy is innovatív közepes és nagyvállalatoknak segít, a mintegy 600 000 főnél kevesebbet foglalkozó kényszervállalkozásokon nem. Mérik-e majd a ráfordítások hasznosulását, és a legkisebbeknek hogyan juttatják majd a támogatást el?
Minden vállalkozás részesülhet ebből a támogatásból, aki igényt tart rá. Tehát aki a munkahelyet meg akarja őrizni, mindenkinek megvan a lehetősége. Tehát nincs kizárva, hogy csak nagy vállalat. Mind az OFA program, mind a munkaügyi központok által meghirdetett programok tartalmazzák azt, hogy legalább a 3 fős vállalkozások már részesülhetnek ebből a támogatásból. Tehát én azt gondolom, hogy ezzel is tettünk egy bizonyos lépést az irányba, hogy a kis és közepes vállalkozásokat is megőrizzük. Én szeretnék azért az elnök úr észrevételére az adó és járuléktal kapcsolatban egy dolgot említeni. Nagyon rossz volt az időzítés, vagy hát mi nem tudhattuk, hogy lesz a recesszió, de éppen a mikro, kis és középvállalkozásoknak a foglalkoztatás bővítését azzal segítjük 2009. január 1-től, majd látjuk, hogy ez hogy milyen eredményt fog hozni, hogy teljes járulékmentességet kap egy évig a munkaadó, tehát ha bővíti a létszámát, akkor abban az esetben ez a lehetőség megvan. Ez természetesen az általános nagy adóreformot nem befolyásolja, de azért még kisebb lépéseket, már legalábbis a mi tárcán kisebb lépéseket tett az irányba, hogy a foglalkoztatást tudjuk bővíteni.
Uraim, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltak a mai műsorban.
Köszönöm szépen.
Viszont hallásra. Az elmúlt fél órában Bódi Andrást, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium foglalkoztatási főosztályának vezetőjét, valamint Vadász Györgyöt, a Magyar Iparszövetség ügyvezető elnökét hallották. A mai műsorban szó lesz még arról is, hogy lesz-e újra sztrájk Ferihegyen, előtte azonban témánk 4 napos munkahét elbocsátás helyett. Mit szólnak ehhez a szakszervezetek? Ezzel folytatjuk a közlekedési információk és a hírek után.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Egyébként a Menedzserek és Döntéshozók magazinja
minden kedden 12 órától.
Itt a Klubrádióban. Szerkesztő műsorvezető Neumann Gábor. Közlekedési hírek.
A smogriadóról. A tegnap délelőtt a fővárosban elrendelt smogriadó alól mentességet élveznek a mozgáskorlátozottak, a beutalt betegeket szállítók, az orvosi ügyeletben dolgozók, a tömegközlekedésben, a közszolgáltatásban és a közszükségleti szállításokban résztvevő járművek, illetve azok az autók is, amelyek környezetkímélő motorral vannak felszerelve. Ma hétfőn a páros és a nullára végződő rendszámú autók közlekedhetnek, ennek betartását a rendőrfőkapitányság ellenőrzi minden megyében és helyeken, amennyiben a következő napokban tisztul a levegő, a korlátozást feloldják majd, és ma már tisztább lett, tehát attól lehet tartani, hogy holnap már minden autó újra az utakra engedhető. És ha az utakra engedhető lesz, akkor bizonyára jobban fog érvényesülni a 8-as főúton található 60-as és 63-as kilométernél lévő zárás, ott a Márkót elkerülő utat építik, és munkagépek mellett kell útszükületen áthajtani, itt akkor akár torlódás is lehet. Az 58-as főúton pedig Pécs és Szalánta között az új autópálya építése miatt teljes az útzár, helyi terelőútra irányítják a forgalmat, annak teherbíró képessége kisebb. Holnap, ha több autó lesz, akkor előfordulhat, hogy errefele is többen járnak majd, és akkor lesz itt is probléma az utakon, most azonban nincs.
Következnek a Klubrádió hírei.
3:30 van, jó napot kívánok, Debreceni Zsuzsa vagyok. Holnap reggel 8 órakor újraindulhat a gázszállítás Európa felé, ha semmi nem jön közbe az ukrajnai ellenőrzésben, közölte az orosz Gazprom vállalat. Előzőleg mindenki, vagyis Ukrajna és Oroszország után az Európai Unió képviselői is aláírták a gáztranzit ellenőrzéséről szóló jegyzőkönyvet. Közben a Magyarországi Földgázszállító ZRT vezérigazgatója Zsuga János beszámolt arról, hogy helyreállt a nyugati határon a technikai probléma, ismét elegendő mennyiségű gáz érkezik Ausztria felől.
Volt tegnap éjszaka egy kisebb technikai problémánk Ausztria irányából, többször leállt a gázszállítás, amelynek az eredménye az volt, hogy Magyarország céljára át tudtuk venni a nekünk szánt földgázmennyiséget, azonban Szerbia és Bosznia-Hercegovina irányában csökkentéseket kell végrehajtanunk a fennálló szerződések értelmében. A nyugat irányból fennálló technikai probléma az ma 15 órától megszűnt, jelen pillanatban közel 105 mennyiség érkezik Ausztria irányából, ez azt jelenti, hogy Magyarország száma ismét át tudjuk venni az igényet, 4 millió köbméter mennyiséget, és tudjuk megindítani a gázszállítást Boszniába és Szerbiába, illetve tudjuk emelni ezt a mennyiséget.
Nagy valószínűséggel holnap feloldják a smogriadó riasztási fokozatát Budapesten, jelentette be a főváros kommunikációs igazgatója. Előzőleg már közölték azt is, hogy tisztult a levegő. A tegnap bevezetett gépjárműforgalom korlátozás szerint azonban ma még csak a páros, köztük a nullára végződő rendszámú autók közlekedhetnek. A korlátozások betartására a rendőrség csak figyelmeztet, de nem büntethet. Ez alatt Miskolcon is elrendelték a smogriadót, de gépjárműforgalom korlátozást ott nem vezettek be. A borsodi megyeszékhelyen csak kérik az autósokat, hogy amennyiben lehet, ne üljenek kocsiba. 40-en fagytak meg januárban az idei rendkívüli hideg tél miatt. A szerencsétlenül járt áldozatoknak egynegyede volt hajléktalan, a többségnek volt otthona. Szűcs Erika, szociális miniszter azt mondta, hogy megvizsgálták az esetek hátterét, és az alapján a hajléktalan ellátás helyzete kapacitás, finanszírozás és krízishelyzetben történő működés szempontjából rendezett. A szaktárca vezetője szerint a legnagyobb gond a lakhatással rendelkezők fagyhalálának magas száma, melyen a kormányzat csak részben tud segíteni, mint mondta például energiaköltség támogatással. Emellett a Szociális Minisztérium emelte a lakhatási támogatást, illetve úgy döntöttek, hogy a szociálisan rászorulóknál akkor sem engedik a szolgáltatások megszüntetését, ha adósságot halmoznak fel. Párizs európai megfigyelőket küldene az esetleges tűzszünet ellenőrzésére a gázai övezetbe, közölte a francia külügyminiszter. A politikus egyben megismételte felhívását a harcok azonnali leállítására a térségben. Ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy a feltételek jelenleg nem adottak egy ilyen misszió létrehozására, ahhoz előbb mindenképp tűzszünetet kell kötnie Izraelnek és a Hamásznak. Végül az időjárásról. Idehaza holnap estig sokszor lesz még köd, marad a fagyos idő, enyhülés szerdán kezdődhet. Akkor az Alföldön jelentős ónos eső, eső a Dunántúlon többnyire havas eső várható. Hírek legközelebb 4 órakor.
Klubrádió. Tények, vélemények. Megbeszéljük. Bolgár György és a Hallgatók műsora. Minden hétköznap 4 órától. Szolidaritás.hu. A Klubrádió érdekvédelmi műsora.
A jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben a legkevésbé rossz intézkedés talán a rövidebb munkahét, ez ugyanis azt jelenti, hogy nem marad állás nélkül a munkavállaló. A telefonnál Székely Tamás, a vegyész szakszervezet alelnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a Klubrádió hallgatóit.
Gyorsan még mielőtt belevágnánk, egyetért ezzel a bevezetővel?
Igen.
Akkor viszont vágjunk is bele, nálunk szinte ismeretlen ez a bizonyos rövidített munkahét, amit mondtam, bár más országokban már eddig is alkalmazták a cégek, hogyha valamiért csökkent a termelésük. Már az előzőekben is arról beszéltünk a mai műsorban, hogy például Ausztriában az utóbbi 2 hónapban egyre többen dolgoztak 4 napot hetente, hogyha Magyarországon kell vagy kellene ilyen eszközhöz folyamodni, akkor ezt a megoldást hajlandóak-e kezdeményezni a cégek ön szerint?
Mi már ezt kezdeményeztük egyébként, egy cégünknél ez így is működik, viszont érdekes a munkavállalók gondolkodása, mert volt olyan cég, ahol a szakszervezet kezdeményezte, de a munkavállalók azt mondták, hogy ők nem hajlandók rövidített munkaidőben dolgozni. Természetesen ennek annak következménye is van, hogyha rövidített munkaidőben dolgoznak egy ilyen helyzetben, hiszen akkor az alapbér annyival csökken.
Mi történt ezeknél az elutasított cégeknél?
Folytatjuk tovább a tárgyalásokat, mert ott nagyon... nagy.
Tehát itt nem történtek még akkor ezek szerint elbocsátások, hanem próbálnak tárgyalni és megegyezni?
Az elbocsátások kilátásban helyezésre kerültek, tekintettel arra, hogy a cégnek nincsen lekötött szerződése, megrendelése 2009-re.
Kinek a feladata egyébként? Ilyenkor a szakszervezet feladata meggyőzni a munkavállalót? hogy neki jobb mondjuk adott esetben egy csökkentett munkahét az állásának az elvesztéséhez képest?
Nekünk nagyon fontos az, hogy minden munkavállaló biztonságban érezze magát, független attól, hogy szakszervezeti tag vagy sem. Úgyis a többség dönt ebben az esetben, hiszen ez egy olyan kérdés, amelyben minden egyes munkavállalónak mérlegelnie kell a helyzetet.
Ugye most ön a vegyész szakszervezet alelnökeként nyilatkozik nekünk. Milyen a helyzet az iparágban? Mennyire rossz most, 2009. január elején a helyzet rosszabb, mint mondjuk, hogyha egy hónappal ezelőtt tettem volna fel önnek ezt a kérdést?
Folyamatosan vizsgáljuk a vállalatainknak a helyzetét, és azt kell megállapítani, hogy a helyzet fele más. Sajnos főleg az autóiparban, az autóbeszállításban résztvevő cégeknél kritikus a helyzet. A gyógyszeriparban jelen pillanatban nem tapasztalható a gazdasági válságnak a hatásai. De ezzel szemben van olyan vállalata, amely a munkaerő felvételben, illetve a kapacitásainak a bővítésében gondolkodik.
Egy ilyen döntést, ugye, mint amiről beszéltünk, mondjuk a csökkentett, rövidített munkahét, a helyi kollektív szerződésben mindenképpen rögzíteni kell. A szakszervezetek ezek szerint partnernek bizonyulnak az ilyen helyzetekben? Önöknél ez így történt?
Igen, én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos, hiszen ha megnézzük a munkaerőpiacot, itt azért reményeink szerint egy olyan helyzetről van szó, ami hamarosan meg fog szűnni, és akkor visszaáll a termelési rend minden egyes vállalatnál, és akkor az egész tapasztalatot összegyűjtve tudjuk elkönyvelni, hogy itt az érdekképviselet és a munkavállalók, a munkáltatókkal közösen helytálltak a krízis helyzetben.
Felléphetnek-e a szakszervezetek egyébként a munkaadókkal szemben, hogy inkább ezt a megoldást válasszák, mint ugye az előbb is említett elbocsátásokat, különösen, hogyha most támogatást is kaphatnak hozzá?
Hát én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos matematika, hiszen az elbocsátás során, ha a munkavállalók létszámát tekintjük, és átlag életkorát, illetve az ott eltöltött munkaidőt, vagy a szolgálati időt, akkor a kollektív szerződéseinkben általában pozitívabb a végkielégítés mértéke, mint mondjuk a rendes munkatörvénykönyv szerint. Ha ezt összeadjuk, azokat a költségeket, amelyek egy ilyen elbocsátási hullámban a munkáltatókat terhelik, akkor valószínűleg meg tudjuk győzni a tárgyaló felünket abban, hogy egy rövidített munkaidővel gazdaságosabb fenntartani a munkahelyeket, mint sem azonnali elbocsátást fontolgatni.
Tehát itt nem csak az a fontos, hogy mennyire humánus, hanem mennyire gazdaságos is. Ez a döntés, ezek szerint.
Én úgy gondolom, hogy igen.
Szó volt róla, hogy itthon nem nagyon ismert, nem nagyon megszokott a 4 napos munkahét, vagy a rövidebb munkaidő a bajban lévő cégek esetében. A munkavállalókat mennyire kell, az ön tapasztalata szerint, most már akkor ezek szerint van ezügyben tapasztalata, győzködni, hogy ezt a fajta megoldást fogadják el?
Hát a vegyiparban ez év, illetve az előző év júniusáig volt egy kormányrendelet, amit az Alkotmánybíróság törölt el, ez pedig a heti 36 órás munkahét azokon a területeken, ahol veszélyes anyagokkal dolgoztak a munkavállalók.
Nem kis felbojdulást keltett ez
van,
a döntés.
Ennek nincs még lezárva ez egyébként ez a kérdéskör. Úgy gondolom, hogy azért itt is azokat a megoldásokat használta mind a szakszervezet, mint pedig a munkáltató, amely a munkavállalók érdeke mentén zajlott. Tehát ez a tapasztalat és az a jelenlegi helyzet, ami előállította azt, hogy itt rövidített munkaidőre van szükség, ezt tudjuk alkalmazni, és úgy gondolom, hogy az emberek túlnyomó többsége logikusan gondolkozva azért belátja, hogyha választani lehet, akkor egy biztosabb, kevesebb munkaidőt fölvállal a bizonytalan munkanélküliség felé.
Hát bízunk benne, hogy önöknek is sikerül akkor meggyőzni a munkavállalókat ezügyben és az ő érdekeiket szolgálni. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt a tájékoztatást.
Köszönöm szépen.
Viszont hallásra. Székely Tamást, a vegyész szakszervezet alelnökét hallották. Egy kicsit zenélünk, utána jönnek a legfrissebb közlekedési információnk, majd témánk lesz-e újra sztrájk Ferihegyen. Ma is tárgyaltak a felek. kiderül majd, hogy miről a Légi Közlekedési Egyesült Szakszervezetek alelnöke mondja el majd, hogy mit tapasztalt az elmúlt órákban, mire jutottak. Folytatjuk hamarosan.
Tények, vélemények. Dobszerda. Váradi Júlia portréműsora a Klubrádióban.
Gyakran érzi úgy, hogy egyedül van. Teoretikus és publicisztikai küzdelmeiben pedig kisebb gondja is nagyobb annál, hogy bármilyen közfelfogáshoz alkalmazkodjék. Írja róla György Péter és Radnóti Sándor a Másként gondolkodó című kötetben. Tamás Gáspár Miklós 60. születésnapjára jelent meg ez a könyv, nem olyan régen. A Dobszerda következő vendége a politikai publicista, író és tanár Tamás Gáspár Miklós. Vele együtt várom Önöket, szerda este 9 és 10 óra között. A szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia.
Közlekedési hírek.
Fővárosi hidakra tekintő kamerák mindenhol kiegyensúlyozottnak mutatják a forgalmat, kilátszik az út a forgalomban résztvevő járművek alól, vagyis kevesen vannak az autósok. Az M0-es autóút 52-es kilométerénél azonban az M3-as felé fenntartási munkák miatt csak a külső sáv járható, a belsőben így egyáltalán nincsenek is autósok. Az M30-ason Miskolc felé továbbra is ott áll egy kigyulladt kamion a külső sávban, a 28-as kilométernél emiatt a külső sáv zárva van, az M0-as 49-es kilométerénél pedig az M1-es felé fenntartási munkák miatt a külső sávot tartják zárva szintén. Egyébként az autópályákra érvényes tavalyi matricák január 31-én éjfélig még használhatók, és a 2009-es esztendőben is ugyanannyit kell majd fizetni az éves matricáért, mint egy évvel korábban.
Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
A sztrájk folytatása is felmerült a Ferihegyi szakszervezetek fejében, miután szerintük a cég menedzsmentje továbbra sem mutat hajlandóságot a megegyezésre. A Légi Közlekedési Egyesült Szakszervezet alelnöke Terebesi Péter a vendégünk, aki telefonon tart velünk a mai műsorban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Úgy tudom, hogy nem csak a múlt héten, hanem ma délelőtt is leültek a tárgyalóasztalhoz. Milyen eredménnyel zárult ez a tárgyalás?
Igen, a mai nap is volt tárgyalás. A múlt héten az ígért 5. eljárt 7-én kezdődött meg. A mai nap menetrendje az nagyjából az volt, hogy megállapodtunk előzőleg abban, hogy a kollektív szerződésnek a sarkalatos pontjairól fogunk kiemelten beszélni. Itt a másokszor említett munkarendekről, illetve a pótlékrendszerekről kívántunk beszélni.
Valamivel közelebb kerültek az álláspontok egyébként egymáshoz?
Hát azt kell, hogy mondjam, hogy ismét meglepett minket a munkáltató, mivel is utoljára december 23-án tudtak letenni elénk egyfajta prezentációt, amely egyfajta munkarendet ábrázolna a kérdéses területekre. Ahhoz, az akkori verzióhoz intéztünk néhány kérdést, amire a mai napig nem kaptunk választ, most pedig letettek elénk egy merőben másfajta munkarendet.
És ezt mivel indokolták? Bocsánat, hát ön ült ott a tárgyaláson. Mondtak erre valamit önöknek, hogy miért egy másik verzióval álltak most elő?
Csupán annyival indokolták, hogy most ez a favorizált verzió. Egyszerűen megváltozott, ez az új favorizált verzió, és erről beszélünk most. Mi ezt rugalmasan próbáltunk kezelni, föltettünk erre is kérdéseket, amelyekre ismételten nem kaptunk kielégítő választ.
Ígéretet kaptak, hogy a választ esetleg a hét folyamán megkapják?
Igen, ígéretet azt ismét kaptunk, hogy még a hét folyamán kapunk rá választ, ami sajnálatos, hogy mint tudható, ezek dolgok ez összefügg, a munkarendek és a pótlékok összefüggnek. Most a pótlékrendszerekről még mindig nem voltak hajlandók tájékoztatást adni, hogy az elképzelt munkarend ez milyen pótlékokkal járhatna. Így viszont nem látjuk még mindig azt, hogy ez mennyiben fogja megkárosítani esetleg a dolgozókat szélvedelmi színvonalát.
Pontosan mi a szakszervezet, a szakszervezetek követelései?
A számunkra a lényeges, illetve hát a munkavállalók, akik minket delegáltak, az ő számukra az a leglényegesebb, hogy ne csökkenjen a jövedelmük. Nem tudják már elfogadni azt, hogy dolgozó emberek sem, hogy még többet, még feszítettebb munkatempóban dolgozzanak, kevesebb pénzért, kevesebb juttatásért. Tehát nem többletekért harcolunk, hanem a jelenlegi pozíciónk megtartásáért.
Milyen követeléseiket, esetleg kéréseiket vagy igényeiket nem hajlandó teljesíteni a menedzsment, és ezt lehet-e tudni, hogy miért nem teszik?
Hát a legjelentősebbek azok az említett munkarend és pótlékrendszerek, és egyéb ilyen KSZ-ben érintett kérdések, de hát szó van itt a szánykövetelések között olyan szociális eljegyzési körülményekről, amelyekről még szeptemberben bejárás során jegyzőkönyv készült, és írásos anyagot kaptunk a munkáltatótól, mi szerint október-november folyamán megcsinálja a hiányosságokat, és a mai nap nem került ezekre sor, tehát vannak itt ilyen dolgok is.
Annyit elárult, hogy a héten talán választ kapnak akkor az újabb, a ma feltett kérdéseikre. Mikor ülnek ismét tárgyalóasztalhoz?
Holnap reggel 9-kor folytatjuk a tárgyalásokat, és reméljük, hogy akár már holnap kapunk is kielégítő válaszokat.
Amennyiben megkapják a kérdéseikre a válaszokat, akkor a közelebb juthatnak a megállapodáshoz, vagy ez még egyáltalán nem garantálja azt, hogy meg is tudnak majd egyezni?
Erre egyelőre nem tudnék mit mondani. Természetesen mi szeretnénk minél hamarabb megállapodásra jutni, tárgyalóasztal mellett természetesen, de tényleg hangsúlyoznom kell, hogy ezen a ponton nem tudunk tovább engedni az érdekeinkből. Tehát nem fogadhatjuk el azokat a fajta diktátumokat a munkáltató részéről, hogy az ő gazdasági érdekeit szem előtt tartva a munkáltatók szenvedjenek hátrányt.
A szakszervezetek ugye levélben kérték Molnár Csaba miniszter segítségét, azt remélve, hogy a magyar állam a tárgyalásokba, az egyeztetésekbe való bekapcsolódással kimozdíthatja a holtpontról az ügyet. Milyen választ kaptak?
Egyelőre semmilyen választ nem kaptunk még a miniszter úrtól, úgyhogy még várunk erre.
Miért a magyar államhoz fordultak? Ugye tudjuk, hogy nincsenek tulajdonosi viszonyban, tehát hogy így nem nagyon tud feltétlenül a magyar állam ténylegesen lépni ebben az ügyben. A nyomásgyakorlásban nem tudom, hogy milyen súllyal tudnak ők részt venni, vagy mennyire akarnak ők részt venni. Ez ügyben önöknek milyen elképzeléseik vannak?
nem elképzelésünk van, hanem két okból fordultunk a magyar kormány, illetve az állam képviselőjéhez. Egyrészt tulajdonosi viszonyunk van, ugyanis 25%-ban a magyar állam a tulajdonosa a Budapest Airportnak. Másodszorban pedig mi még december folyamán a német Hochtief anyavállalat igazgatóságának, illetve vezérigazgatójának küldtünk egy levelet, melyben kértük a segítségét, a közreműködését a kialakult helyzet tisztázásában, illetve hogy hasson ide a magyarországi menedzsmentre. És ebben a levélben is utalt ő, mármint a Hochtief vezérigazgatója, a magyar kormány felelősségére, mint a kisebbségi tulajdonos felelősségére, amit mi is úgy érzünk, hogy fönnáll.
Csak hogy kisebbségi tulajdonosként kérdés, hogy milyen súlya vethetik latba a befolyásukat?
Igen, ez igaz, hogy kisebbségi tulajdonos, viszont úgy gondoljuk, hogy egy magyar kormánynak azért, hogyha kötelessége a magyarországi munkavállalók elemi érdekeit és jogait megvédenie.
Hogyha már felmerült a német anyavállalat, a német kapcsolat, ugye akkor fordulhatnak-e a nemzetközi szakszervezetekhez segítségért, támogatásért, akár a német társ szakszervezethez?
Ezek a kapcsolatok is fel vannak véve, illetve a németországi és európai közlekedési szakszervezetekkel folyamatosan kapcsolatban állunk. Szolidaritásukat már december folyamán is kifejezték, illetve hogyha a helyzet továbbra is megoldatlan marad, akkor aktív segítségnyújtásban, akár szolidaritási sztrájkban való részvételi hajlandóságukat is kifejezték.
Hogyha továbbra sem sikerül megegyezni, akkor ugye holnap, azt mondta, a tárgyalóasztalhoz ülnek ismét a reggeli órákban, akkor sztrájkolnak-e újra, kilátásba helyezik ezt, és hogyha igen, akkor körülbelül mikor számíthatunk erre a sztrájkra, a munkabeszüntetésre?
Én erre úgy válaszolnék, hogy mi egy nagyon határozott, konkrét gesztust tettünk a munkáltató felé, amennyiben is ameddig érdemi, konstruktív tárgyalások folynak, addig a sztrájk felfüggesztése érvényben marad. Mi ehhez szeretnénk is tartani magunkat, és nagyon bízunk benne, hogy tényleg most már ez a tárgyalási folyamat megoldást fog eredményezni, de ha nem, akkor el vagyunk szánva arra is, hogy a sztrájk eszközéhez kell nyúlnunk ismét.
Mit akarna ez a sztrájk? Milyen intézkedéseket, milyen munkabeszüntetést, milyen idejű munkabeszüntetést, hogyan képzeljük ezt el?
Ez ugyanúgy zajlana, ugyanolyan széles körben is kiterjedten, hogy decemberben is. A támogatottsága megvan a sztrájknak, a munkavállalók jelen pillanatban is ugyanúgy látják a helyzetüket.
Tehát akár egy hosszabb, több napig tartó sztrájkra is számíthatunk?
Végső esetben erre is sor kerülhet, már bízunk benne, hogy tényleg el tudjuk ezt kerülni.
Bízunk benne, hogy sikerül önöknek elkerülni, és akkor kíváncsian várjuk a fejleményeket. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
Én is köszönöm, viszonthallásra.
Viszonthallásra. Az elmúlt percekben Terebesi Pétert, a Légiközlekedési Egyesült Szakszervezet alelnökét hallották, aki nemrég végzett a tárgyalással, és akkor, ahogy mondta, ismét holnap reggel tárgyalóasztalhoz ülnek. Mára pedig ennyi fért a műsorunkban, amit természetesen meghallgathatnak a Klubrádió honlapján, vagy a www.vds.hu internetes oldalon is. Szakszervezeti érdekvédelmi témákkal pedig legközelebb egy hét múlva hétfőn várjuk önöket. Én kollégáim Ricsovics Kinga, Rózsahegyi Gábor és Sós Éva nevében is köszönöm a figyelmüket. Kutasi Juditot hallották itt a Klubrádióban.
Klubrádió. A beszélgető társ. Bom, bom, bidum. Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gather around and started talking, cousin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. Everything is alright. You kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was.
Thank you.